itt még relatív jó a helyzet. És éppen ezért szerintem ez optimizmusra ad okot, mert nálunk nem azt a gyakorlatot kell elkezdeni, hogy hogyan telepítsünk vissza megporzó rovarokat a tájba, hanem azt, hogy hogyan kerüljük el azokat a veszélyeztető tényezőket, amelyek már más országokban megtapasztaltak.
A méhek és társaik világszinten eltűnőben vannak, sokszor pont miattunk, emberek miatt. A beporzók munkája elengedhetetlen az élelmiszerellátás szempontjából, nélkülük a zöldség és gyümölcspultok nagy része szó szerint kiürülne. De a jó hír az, hogy mi, hétköznapi emberek is tudunk tenni annak érdekében, hogy megóvjuk és megmentsük őket. Mai vendégem Bihali Áron ökológus, a Hunrán Ökológiai Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa. Arról fogunk beszélgetni, hogy mi a méhek szerepe az élelmiszerellátásban, illetve milyen szerepük van a biodiverzitás megőrzésében, hogy milyen veszélyek fenyegetik őket, és hogy mit tudunk mi, hétköznapi emberek azért tenni, hogy megóvjuk és megőrizzük a Magyarországon elérhető méhpopulációkat és beporzókat. Tartsatok velünk! A műsor támogatója a KNTH Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője. Szia Áron, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást a mai beszélgetésre.
Szervusz, köszönöm a meghívást.
És köszöntjük természetesen a nézőket és hallgatókat.
Köszöntöm én is őket.
Azzal kezdeném, hogy szerintem tisztázzuk, hogy mik azok a beporzók, vagy ahogy te szoktál fogalmazni, megporzók. Ugyanis szerintem általában a házi méhekre gondolunk, amikor a beporzókra gondolunk, de sok vadméh is van, illetve biztos, hogy sok olyan faj, amiről nincsen tudomásunk, mégis nagyon fontos szerepük van ebben a folyamatban. Bemutatod nekünk akkor ezt, hogy mire kell gondolni a beporzók alatt?
Igen. Amikor megporzó rovarokról beszélünk, akkor a közvéleményben és az átlag ember a házi méhekre gondol, ami igazándiból kicsit ennél bonyolultabb, de mondjuk azt, hogy az egyetlen egy fajról van szó. Ezek nagy kolóniákban élnek, a méhészek gondjukat viselik, vándorolnak velük, teleltetik őket, kaptárakban laknak, több tízezres családokban, van egy királynő, vannak dolgozók, meg vannak herék, és ezek állítják elő a mézet, meg különböző méhészeti terméket, amikre szükségünk van. Ezért ők vannak a fókuszban. De valójában ez egyetlen faj, és rajtuk kívül még több tízezer méhfajról beszélhetünk világszinten, csak Magyarországon több mint 700 méhfaj, vadméhfaj él, és egyébként nem csak a méhek a megporzók, hanem számos más ízelt lábú csoport, főként rovarok, azok, amik megporzók a bogarak közül, a legyek közül, a különösen a zengőlegyek, vagy tripszek, poloskák, szúnyogok, ezek mind-mind lehetnek különböző növényeknek a megporzói. Mégis azért a méhek a legfontosabbak talán, mert ők a teljes életciklusuk során a virágokhoz köthetőek. Tehát egy rovarnak az életmenete az úgy néz ki, hogy a petéből kikel egy lárva, a lárva táplálkozik valamivel, utána bebábozódik és lesz belőle egy imágó vagy kifejlett rovar. Ezeket szoktuk általában leginkább a köznyelvben rovaroknak hívni, tehát amikor rovarokról beszélünk, akkor egy zümmögő méhecske vagy egy futkározó bogár jut eszünkbe, és nem pedig ezeknek a lárváik. De ezek is nagyon fontosak, hiszen a rovaroknál a táplálkozás nagy részét a lárva végzi, a lárvakorban történik, és a méhek az egyetlen olyan csoport, amelynek az imágói, tehát a kifejlett rovar, meg a lárva is a virágoknak a termékeit, tehát nektárt, virágport fogyasztanak. Ezért az ő teljes élet, tehát az ő biológiájuk, a morfológiájuk, a felépítésük ahhoz alkalmazkodott, hogy ők virágokat látogassanak, és ezeknek a virágoknak a forrásaihoz ők hozzájussanak.
Tehát, hogyha azt mondod, hogy méhek, akkor a házi méhekre is, és a vadméhekre is gondolsz?
Igen, amikor így mondom, akkor a házi méhekre és a vadméhekre gondolok, és amikor beporzókra, megporzókra, vagy pollinátorokról beszélek, akkor pedig az ízelt lábúak, vagy az élővilág egy nagyon széles körére gondolok, aki a virágport az egyik virágról a másik virágra szállítja, és ezáltal a magprodukcióját, a magképződését elősegíti azoknak a növényeknek, amelyeknek erre szüksége van.
És így teljesen laikusként szerintem hajlamosak vagyunk összekeverni ezeket a különböző állatkákat. Igen. Tehát mondjuk, hogyha egy méhecskével találkozunk, vagy egy vadméhel találkozunk, akkor honnan tudjuk azt felismerni?
Hát ez hosszú évek, amíg az ember el tudja őket jól különíteni. Nagyon más a testfelépítés.
Akkor ne érezzük magunkat rosszul, hogyha nem tudjuk őket megkülönböztetni, jó?
Maguk a méhek is nagyon változatosak, mind viselkedésben, mind megjelenésben. Az egészen apró, amit szinte muslicának nézünk, az is lehet, hogy egy méh, és egészen olyan nagy poszméhek is léteznek, amelyek egy kisebb rágcsálónak a méretét akár el tudja érni egy anya. Ráadásul, ami még megtéveszthet minket, hogy vannak olyan olyan megporzó fajok, például a zengőlegyek ilyenek, amelyek egy úgynevezett mimikrit használnak, tehát ők kimondottan szeretnének más állatokhoz hasonlítani. Ezeket, amiket gyakran darázsnak nézünk, mert fekete-fehér csíkosak és olyan hangosan zümmögnek, ezek nagyon sokszor valójában zengőlegyek, akiknek nincs is fullánkja, csak pont azért fejlesztették ki ezt a mimikrit, hogy darázsnak nézzük őket és békén hagyjuk őket.
Világos, nagyon izgalmas. Mm. És a vadméhek, illetve a házi méhek szempontjából van-e különbség, ami az ő feladatukat, illetve az ő veszélyeztetettségüket érinti?
Igen, nagyon jelentős különbség van. A házi méheket ugye a méhészek kezelik, tehát a különböző betegségek, kórokozók ellen őket a méhészek különböző tevékenységekkel védik, és őket a méhészek legtöbbször vándorolnak, tehát őket, a házi méheket mindig oda viszik, ahol megfelelő mennyiségű virágkínálat van. Ezzel ellentétben a vadméhek, amelyek szintén helyhez kötöttek, mert a házi méheknek is a kaptárból ki kell repülni a virághoz, ott be kell gyűjteniük a nektárt virágport, majd vissza a kaptárba. A vadméhek is ugyanígy viselkednek, vannak köztük szociálisak, tehát amik ugyanúgy családban élnek, mint a házi méhek, de nagyon a legtöbbjük magányos, egyedül él, egy ivadék bölcsőt készít el, és ott az utódait ott táplálja, de hogy helyhez kötöttek. Mindig ki kell repülni a virágokhoz, és vissza a fészekhez, és a vadméheket ugye nem viszik arrébb a méhészek, tehát őnekik ott helyben lokálisan kell mindig megtalálni azokat a szükséges forrásokat, amikre szükségük van. A többi megporzó rovar, amelyek nem méhek, azok általában nem ennyire helyhez kötöttek, ilyenek a lepkék, vagy mondjuk a legyek, amikről beszélünk, ezek azért nagyobb távolságokat be tudnak járni, de ők is azért jobban preferálják ugye azokat az életkörülményeket, ahol egy adott szűkebb táji környezetben megtalálják a nekik szükséges virágforrásokat.
És ezután a szép tudományos bevezető után, kicsit úgy érzem magam, mint bioszórán, de ez nem baj, ez nagyon jó. Szerintem felmerül a hallgatókban és nézőkben az a kérdés, hogy de miért beszélünk ma ezekről a kis állatkákról? Tehát, hogy mi a gond velük, mármint nem velük, hanem miért vannak ennyire veszélyeztetve, mit csinálunk mi emberek, hogy veszélybe sodorjuk őket, és igazából arra lennék kíváncsi, hogy mi a helyzet ilyen szempontból, főleg Magyarországon.
Igen. Hát ugye már maguk a nevük, ahogy rájuk hivatkozunk, hogy megporzók, az sugallja azt, hogy ez nem egy taxonómiai besorolás, nem egy rendszertani besorolás, hanem ez egy tulajdonságot foglal magába, tehát azok a rovarok, amelyek virágokat látogatnak, róluk beszélünk, tehát az ő jelentőségük abban van, hogy egy ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, ami a megporzás. Ezek az ökoszisztéma szolgáltatások azok, hogyha jól működik egy természeti rendszer, akkor abból mi emberiség valamilyen szinten profitálunk. A megporzás esetében ugye azt profitáljuk, hogy egyrészt ezek a megporzó rovaroknak a tevékenysége során fennmaradnak azok a természetes környezetben azok a védett vagy értékes növények, amelyeknek a magprodukcióját ez biztosítja a megporzás, de még egy közvetlenebb hatás, hogy a termesztett növényeinket megporozzák ezek a rovarok, és így lesz termése a legtöbb termesztett növénynek.
Az igaz, hogy 75%-a a termesztett növényeknek függ valamilyen módon a beporzástól?
Sőt, még ennél nagyobb százalék is, ami valamilyen szinten függ, globális szinten. Ezt úgy kell elképzelni, hogy, de mondjuk maradjunk a 75%-nál, az egy konzervatív becslés, ez úgy kell elképzelni, hogy az élelmiszer üzletekben a termékek 75%-a úgymond eltűnne, hogyha a megporzás az mondjuk elmaradna valamiért.
És erre van esély?
Erre van esély, igen, erre akartál kérdezni az előbb is, csak távolabbról intottam a választ. Erre van esély, ugyanis globális szinten egy olyan jelenséget figyelnek meg, amely a megporzók csökkenését mutatja. Emellett van egy alapvető biodiverzitás csökkenés, aminek különös kárvallottjai a rovarok. Egy német kutatás szerint az utóbbi 25 évben 75%-kal csökkentek a rovarok. Ezt mi magunk is megfigyelhetjük, ha mondjuk autóval lemegyünk a Balatonra. Még én is emlékszem, hogy gyerekkoromban akár többször megálltunk útközben ablakot mosni, mert annyi rovar tetem volt a szélvédőn. Ma meg már oda-vissza mehetünk, és szinte nem is kell ablakot mosni.
Ez nagyon jól szemlélteti a problémát ilyen gyakorlati szinten.
Igen, és ez a rovarok... Tehát a rovar populációknak a csökkenését nagyon jól mutatja, ezt tudományosan is kimutatták már, és ez különösen érinti a megporzó rovarokat, hiszen ők egy nagyon fontos ökoszisztéma szolgáltatást nyújtanak, ha ők is ezt a csökkenést mutatják, az annak komoly gazdasági, meg emberi jólléti, társadalom jólléti következményei lehetnek, illetve lesznek. És ez a csökkenés is kimutatható, sajnos az utóbbi évtizedekből egy folyamatos elszegényedése van ezeknek a megporzó közösségeknek, globális szinten.
Tudunk egy kicsit az okokról beszélni, ami mögött van?
Igen. Ennek számos oka van, és itt szerintem fontos megint ketté választanunk, ahogy az előbb is tettük, hogy vannak ugye a házi méhek, amikről mi gondoskodunk, meg vannak a vadon élő megporzó rovarok, vagy vadmegporzók, vadméhek, de nem azért vadak, mert ártalmasak az emberre, hanem egyszerűen azért, mert nem mi gondoskodunk róluk. A házi méhek esetében a legfőbb gondot talán az emberi beavatkozások okozzák, ilyenre gondolok, hogy a méhészeti kezelési technológiák, vagy azok a mélegelők, ahova őket viszik, azok a mezőgazdasági táblákon az a permetezés, azok mind-mind komoly problémák, új patogének, új károsítók jelennek meg Magyarországon. Ezek közül a varroatka, ami egy nagyon jelentős károkozója a méheknek, parazitája, ezek ellen folyamatosan fel kell készülniük, és ez okoz egy jelentős csökkenést az ő populációikban.
Tehát ők nem viselik el azokat a szereket, úgymond, amikkel kezelve vannak az adott területek.
Igen.
És ezért ők elpusztulnak.
Többek között, igen. Ez egy többfaktoros, tehát több tényező hat rájuk negatívan, de az egyik az igen, valóban a mezőgazdasági táblákon való növényvédőszer használat, főként a rovarölőszerek. De ha elválasztjuk, akkor a vadon élő megporzókat viszont sokkal jobban érintik más tényezők. Ilyen tényezők számos van, tehát a klímaváltozás, az inváziós növények, az urbanizáció, akkor a klímaváltozás okozta szárazodás, szélsőséges időjárási körülmények, ezek közvetetten és közvetlen is hatnak rájuk, mert egy melegebb időjárás, az, meg csapadékszegény időjárás az hat a méhekre, de hat azokra a növényekre is, növénytársulásokra, amelyektől ők függnek. De a legfontosabb, a legtöbb tudományos kutatás azt állapítja meg, hogy a legjelentősebb tényező, ami ezeket a vadmegporzókat negatívan befolyásolja, az a tájhasználat megváltozása és a tájak átalakítása. Ebben ugye jelentős, ugye, amiket már mondtam, az urbanizáció vagy az ipari létesítmények, de ugyanitt ide tartozik akár mondjuk az infrastruktúra fejlesztés is, de mégis a legnagyobb hatást itt a mezőgazdaság okozza, hiszen a szárazföldi területeknek körülbelül 50%-át a mezőgazdaság hasznosítja. Tehát amit a mezőgazdasági gyakorlat csinál, ha az kedvezőtlen a megporzó rovarok számára, akkor az bizony az a legnagyobb hatású.
És hogyan tudnánk mi Magyarországon ez ellen bármit tenni, hogy ez a folyamat lelassuljon, vagy megálljon, vagy akár visszaforduljon? Tehát mielőtt elkezdtük a beszélgetést, arra utaltál, hogy van remény, meg hogy pozitív kilátások vannak. Ez hazai szinten is igaz egyébként?
Igen. Magyarország egy kicsit más szerintem, mint ezek a globális mutatók. Amikor azt mondom, hogy globálisan csökken a beporzók száma, akkor olyan jelenségeket figyelnek meg az USA-ban, vagy más fejlett régiókban, akár Nyugat-Európában, amit úgy hívnak a házi méheknél, hogy kaptárelhagyás, vagy colony collapse disorder, ezek itt Magyarországon kevésbé jellemzők. Valamiért nálunk még, meg is vannak ennek az okai, még nincsen olyan rossz helyzet, mint a nyugati vagy fejlettebb, iparosodottabb országokban. Nálunk még úgymond a vadon élő megporzó közösségek jelen vannak, és a házi méh populáció is világszinten az egyik legmagasabb. Itt egy zárójelet azért lehet tenni, hogy lehet, hogy már túl magas is Magyarországon, tehát lehet, hogy a magyarországi mélegelők ezt nem is bírják el, de ez csak teljesen zárójelben. Tehát itt még relatív jó a helyzet. És éppen ezért szerintem ez optimizmusra ad okot, mert nálunk nem azt a gyakorlatot kell elkezdeni, hogy hogyan telepítsünk vissza megporzó rovarokat a tájba, hanem azt, hogy hogyan kerüljük el azokat a veszélyeztető tényezőket, amelyek már más országokban megtapasztaltak.
Hogyan védjük meg őket inkább?
Igen, igen.
Mint hogy végigmenjünk ugyanazon a rossz úton, amin a többi ország végigment.
Pontosan így van, igen. És az nem teljesen igaz, hogy itt még nem látjuk ennek a jeleit, mert igenis nagyon is látszódnak már a jelei. Azáltal, hogy a tájainkat rendkívül átalakítottuk, tehát nagyrészt a szántóföldi gazdálkodás uralja az ország területhasználatának a nagy részét, és itt is az intenzív gazdálkodás kerül előtérbe, ahol növényvédőszereket használunk. Gyomirtóknak köszönhetően eltűnnek azok a természetes virágot nyújtó gyomnövények, amelyekre egyébként nagyon sok megporzó rovarfaj úgymond specializálódott. Ezek mind problémák, és ezt erősíti még a klímaváltozás, ami még nagyobb szárazodást okoz. Ezt erősíti a nem okszerű vízgazdálkodás, ami a tájakat kiszárítja. Tovább erősíti az, hogy a melegedés miatt megjelennek új fajok, akár délről följövő fajok kiszorítják azokat, amik korábban itt őshonosak voltak, vagy megjelennek új patogének, új kórokozók, amelyek károsítják ezeket a méheket, illetve megporzó rovarokat, de ugyanitt vannak az inváziós növényfajok, amit szintén mi hoztunk be, és úgy alakítják át a tájat, hogy egyszerűen ott nem találják meg a méhek az életfeltételeiket. Tehát rendkívül sok problémával nézünk szembe, csak azt szeretném mondani, hogy most még lehetőségünk van arra, hogy megőrizzünk valamit, és ezeket a folyamatokat, ha megállítjuk vagy visszafordítjuk, akkor nekünk megőrizni kell, és nem visszahozni valamit, amit elvesztettünk.
Többször felmerült már itt a korábbi beszélgetésekben a regeneratív mezőgazdaság, mint megoldás nagyon sok különböző problémára, például a talaj egészségre, ami nyilván hatással van a alapanyagoknak a beltartalmi értékére is, illetve pozitív hatással van a biodiverzitásra is, stb. Tehát például ez az irány, mivel mondtad, hogy a mezőgazdaság ennyire fontos hatással, negatív hatással van a beporzókra. Egy regeneratív mezőgazdaságra való átállás, vagy legalább egy nagyobb hangsúly erre, azt tudna segíteni ezen a helyzeten is?
Én határozottan azt gondolom, hogy igen, itt, ha tág értelemben vesszük a regeneratívat, akkor pláne, tehát hogyha minden olyan alternatív mezőgazdasági módszert ide beleértünk, amelyek valamilyen módon egy természetkímélőbb, egy környezettel jobban összhangban működő mezőgazdasági folyamatról, tehát valamilyen természettel jobban összhangban próbál termelni egy mezőgazdasági rendszerben. Tehát a regeneratív mezőgazdaság az egyik ilyen, de a permakultúra, vagy az ökológiai gazdálkodás, vagy a helyi termékek, vagy a kosárközösségek, ezek mind-mind nagyon fontosak. Egyébként a ti podcastetekben is sok ilyen témával találkoztam, ami a közösségi kertekről szól, vagy a regeneratív mezőgazdaságról. Ezek mind olyan irányok, amelyek segítenek a biodiverzitásnak, és azon belül ezeknek a nagyon fontos élőlényeknek, a megporzó rovaroknak is ugyanúgy tudnak segíteni. Szerintem az egyik kulcsüzenete sokszor például a regeneratív mezőgazdaságnak, hogy az állattartás, illetve az állati termékeknek a fogyasztása az nem önmagában okoz környezeti problémákat. Tehát ezt, ha jól csináljuk, akkor ez akár kedvezhet az élővilágnak is azáltal, hogy olyan legelő állatokat tartunk, amelyek sokkal jobb kondícióban tartják ezeket a területeket, mind a talajéletet, mind egyébként a talaj fölötti életet, tehát a növényvilágot, meg rovarvilágot egy sokkal színesebb életközösségé teszi, tehát alapvetően ez pozitív lehet egy állattartás is, illetve az állati termékeknek a megjelenése.
Nyilván a vegánok most vitatkoznának velünk, én most próbálom a személyes érintettségemet ebből a témából kizárni, mert én is ugye növényi alapon étkezem, de látok rációt abban, amit mondasz, abszolút, és én abszolút elfogadó vagyok ezekkel a szemléletmódokkal kapcsolatban. Itt nagyon fontos a mérték, az egyensúly nyilván, a saját táplálkozásunkban is, ami hatása van nyilván a kínálatra is, illetve az, hogy hogyan bánunk az állatokkal. De hát egy ilyen rendszerben, hogyha így gondolkozik valaki, akkor nagyon remélem, hogy az állatok irányába is olyan hozzáállása lesz, ahogy az méltó. Arra még kíváncsi lennék, hogy említetted, hogy nálunk egy kicsit talán jobb a helyzet, mint a szomszédban, nyugaton főleg, vagy az USA-ban, de azért az, hogy ott mi van, az hatással van a mi gazdaságunkra is, mivel nagyon sok mindent importálunk. Ez így van?
Igen.
Tehát, hogy arra szeretem volna itt kitérni, hogy azért ne bízzuk el magunkat, hogy ennyire jó a helyzet. Nem tudom, mennyire tudunk mi hatni egyébként arra, ami a szomszédos országokban van.
Ezt én is szerettem volna, amikor az előbb erről beszéltem, hangsúlyozni, hogy az nagyon sok fenyegető tényező van, és nagyon rossz irányba mutatnak már most a trendek, csak még nem léptük át azt a vonalat, amikortól már visszafordíthatatlan, vagy nagyon komoly beavatkozással fordítható csak vissza egy folyamat. Itt azért a szomszédos országokra nem úgy kell tekinteni, mint hogy Magyarország szomszédaiban milyen rossz a helyzet, hiszen mi azért egy geográfiai régióban vagyunk itt a Kárpát-medencében, vagy a Európa keleti felében. Ezt így kell érteni, hogy ez a régió kevésbé érintett, mint azok az régebb óta és nagyobb szinten iparosodott országok, mint Nyugat-Európa, vagy Észak-Amerika, vagy mondjuk Kelet-Ázsia egyes régiói. Ugye Kelet-Ázsiából jönnek azok a... Kínából jönnek azok az ijesztő felvételek, meg beszámolók, amikor embereket látunk az almafákon egy kis ecsettel beporozni az almafákat, meg egyéb gyümölcsfákat, mert már nincsenek ott beporzók, ezért nekik importálni kell pollent, és azzal beporozni a virágokat. Ezek azok a pontok, amiket elkerülhetünk még azzal, hogyha más irányba vesszük a környezetünknek a használatát és annak a módját. De a kérdésed az, hogy én most nem látom realitását annak, hogy az importált termékekkel hogyan hoznánk be problémákat, ha csak nem úgy, hogy behozhatunk esetleg olyan kórokozókat, kártevőket, amelyek a megporzóknak rosszak, vagy az őket kiszorító inváziós rovarfajokat, vagy az élőhelyeket átalakító inváziós növényfajokat. Ha ezeket behozzuk, ezzel igen az importtal komoly problémát
tudunk. Igen, meg gazdasági szempontból gondoltam, tehát hogyha import áruról van szó, nyilván, hogyha ott valamilyen probléma a beporzókkal kapcsolatban felmerül, és ezáltal kevesebb alapanyag elérhető, ezáltal azoknak fölmegy az ára, mi meg függünk attól, akkor nálunk is nyilván az élelmiszer árak el fognak szállni. Ami már amúgy az elmúlt időszakban is így volt, de hogy ez arra is hatással van. Tehát, hogy így nagyon gyakorlati szintre lehozva, mi van, hogyha nincsenek méhek, drágák az élelmiszerek.
Igen, igen. Egyrészt csökken a változatosság az élelmiszereinknek, ugye, ahogy te is említetted, a 75%-a úgymond eltűnne, vagy megfizethetetlenül drága lenne az élelmiszereinknek, ha megporzók nélkül. Másrészt az élelmiszer mennyisége is csökkenne, mert az egyharmada a megtermelt élelmiszereknek azért mégiscsak a megporzásnak köszönhető. De ha nem a közvetlen szomszédunkat próbáljuk nézni, hogy én előbb értelmeztem a kérdésedet, hanem globális szinten gondolkodunk, akkor igen, például a kávét, vagy a kakaót, a csokoládét azt elfelejthetnénk, mert az egy elég sérülékeny rendszerben igencsak függ a megporzó rovarok tevékenységétől. Például a kakaót azt egészen apró megporzó rovarok porozzák be, amik sérülékenyek, ha ők nem lennének jelen, ezeket az élvezeti termékeket például elég hamar el kell, hogy felejtsük.
Szerintem ez egy nagyon új információ a nézőknek és hallgatóknak, legalábbis még nekem is az. Tehát nyilván, hogyha gondolok zöldségekre, gyümölcsökre, akkor összerakom ezt a fejemben, ezt a biológiai folyamatot, vagy ökológiai folyamatot, de őszintén szóval a kávénál és a kakaónál nem gondoltam volna, hogy jelentősége van.
Igen, ezeknél is nagyon nagy jelentősége van. Ugye ezekre közvetlenül hat, ezekre a növényekre a klímaváltozás is, a száradozódással, a melegedéssel, ugye ezeknek a termőhelye is csökken. De hogyha még rájátszunk azzal, hogy még a megporzóikat is nyérítjük, hát akkor azzal aztán igazán komoly károkat okozhatunk, és amire még talán nem gondol az ember, mert én is, hogyha megporzókra gondolok, és arra, hogy a megporzás hiányába esetén milyen termékeket kellene nélkülöznöm a táplálkozásomból, akkor nekem is a zöldségek, gyümölcsök jutnak eszembe, hiszen ott közvetlen az összefüggés. De egyébként pont az állati meg a tejtermékeket is ugyanígy nélkülöznünk kéne, vagy legalábbis nagyon drágák lennének, ugyanis az ő takarmányuk is sokszor a megporzásnak köszönhető, hogy elő tudjuk állítani.
Ez is egy nagyon fontos összefüggés, köszi, hogy ezt behoztad. És én, mint magánember, aki nem ezt a területet kutatja, csak mondjuk próbálja ezt a témát népszerűsíteni egy podcaston keresztül, mit tudok csinálni annak érdekében, hogy óvjam ezt a jelenleg fennálló helyzetet, legalább megtartsuk, hogy akár egy pozitív irányba elbillentsük.
Igen. Az a szerencse, hogy nagyon sok lehetőség van a kezünkben, nagyon sok mindent tehetünk mi magunk is a megporzókért. Ez általában összefügg azzal, hogy mit tehetünk a biodiverzitás védelméért. Ugye többször előkerül az, hogy mekkora probléma a klímaváltozás és a globális felmelegedés, és hogy ezt a szénkibocsátás okozza. De emellett párhuzamosan ott van egy még sürgető probléma, a biodiverzitásnak a csökkenése, tehát az élőhelyeknek a pusztulása. És minden, amit azért teszünk, hogy ezek az élőhelyek változatosan a természetes formájukban megmaradjanak, azt már egyben a megporzó rovarokért is tettük. Mindjárt fogok mondani néhány olyan közvetlen dolgot, amit mi magunk tehetünk a balkonládában, vagy az erkélyünkön, vagy a kis kertünkben, de ha egy kicsit tágabb perspektívában nézzük, akkor például magával a vásárlásunkkal is szavazhatunk, hogy megporzókat támogatunk-e. Tehát, hogyha olyan védjegyeket keresünk, amelyek az őserdőket kimélik, vagy biotermékeket vásárolunk, a biogazdálkodás egyrészt kevesebb növényvédőszert használ, ami közvetlen károsítaná a megporzókat, másrészt mivel nem használnak gyomírtószereket, ezért akármennyire is akarják, a mechanikai gyomírtással nem tudják annyira alaposan a gyomszabályozást megoldani, mindig marad pár virágzó gyomnövény egy bio szántóföldön, tehát egyszerűen jobb élőhelyeket. De ha bármilyen regeneratív mezőgazdaságot keresünk,
kosárközösséghez csatlakozunk.
Kosárközösséghez csatlakozunk, ahogy a ti podcastetekben is már ez volt téma. Ezeket nagyon tudom ajánlani, hogyha nem a boltban vásárolunk mézet, hanem megkeressük a helyi forrásokat. Itt Magyarországon, ahol tényleg a világon az egyik legnagyobb a házi méh sűrűség, szinte minden településen lehet találni méhészt, akár többet is. Hogyha az ő terméküket választjuk, az mindenképpen előnyös a lokális környezetünknek a megvédésére, de egyébként a saját egészségünk szempontjából is a legtöbbször ez.
Itt megállítalak csak azért, mert nagyon érdekel ez a téma, ugyanis megint egy kicsit a vegánság bekúszik, ami nyilván a környezetvédelem miatt egy visszatérő téma így a podcastban is, de hogy ugye a vegánok nem fogyasztanak mézet, mert hogy azt mondják, hogy nem szeretnék a méheket sem kihasználni. Viszont, ha most az alapján gondolkodom, amit te mondasz, akkor ez a méhpopuláció, ez a házi méhpopuláció, ez nagyon pozitívan hat a környezetre és a biodiverzitásra. Tehát akkor végül is, hogyha mi fogyasztunk mézet, azzal direkt módon tudunk tenni pozitívan a biológiai sokféleségre?
Egyrészt igen. Itt a kutatói énem most előhozná azt a kérdést, hogy a házi méhek most mennyire kompetitorai a vadon élő megporzóknak, tehát mondjuk mennyire szorítják esetleg vissza a vad megporzókat azáltal, hogy ott nagy mennyiségben ugye egy méh család az több tízezer, akár néhány, akár százezeres nagyságrendet is elérhet, ha ebből lepakolnak valahova 100 ilyen kaptár, tehát az több millió méhet jelent, az azért erősen befolyásolhatja a környezetet, de azért összességében pozitív az ő hatásuk, tehát nem nélkülözhetőek az agrártermelésben, és a méhészeti termékek is nagyon fontosak az ember számára. Amikor az előbb azt mondtam, hogy milyen tényezők veszélyeztetik a házi méheket, akkor megemlítettem azokat a hatásokat, amik esetleg a méhészeti kezelés során negatívan érinti őket. Na most itt általában a nagy méhészetekre gondolok, és általában az Egyesült Államokban bevett gyakorlatra, ahol kamionban szállítják őket, gépekkel szedik el tőlük a mézet, tehát ez egy akkora mértékű stressz, ugye a különböző komoly atkaölő és antibiotikumokról nem is beszélve, ez olyan mértékű stressz, amit valóban sokszor nem bírnak a méhek és elpusztulnak. Azért hazai szinten ez nem jellemző. Hazai szinten, hogyha egy kis méhészt egy faluban megkeresünk, most kis méhész azt gondolom, hogy 30-40 akár 100 családja is lehet, de helyi méhész ő maga csinálja, akkor abban bízhatunk, hogy az jó terméket fog biztosítani számunkra, és az nem az a fajta méhészkedés, ami kizsigereli a méheket, és nem veszi őket emberszámba, hanem általában a méhészek azok, akik a legjobban törődnek a méhekkel, és sok méhésszel találkozom a munkám során, és elhivatott és természet szerető emberekről van szó a legtöbbször.
Szuper, nagyon jó, hogy ezt tisztáztuk. Köszönöm Igen. szépen. Egy kicsit térjünk akkor vissza az erkélyekre, meg a balkonládákra, Igen. meg a kertekre. Mit tudunk ott tenni a méhek érdekében?
Ha városban lakunk, és van egy kis erkélyünk, már ott rengeteg mindent tehetünk. Hogyha egy balkonládát kiteszünk, és abba olyan növényeket ültetünk, amelyek virágoznak egész évben, különböző virágfajok, amelyek az egyik tavasszal, másik nyáron, esetleg kora ősszel virágzik, azzal mind-mind már pici aprókat segítettünk a méheknek, de amivel még jobban akár segíthetünk egy ilyen teraszon, hogyha kiteszünk mondjuk egy rovarhotelt, méhhotel, darázsgarázs, számos elnevezése van ezeknek az installációknak, ez nem egy bonyolult dolog, akár veszünk egy köteg nádat egy akármelyik barkácsboltban, akár egy nádszövetből levágunk egy 20 centis darabot, fölgöngyöljük és letesszük a teraszunk sarkába, ebben rengeteg rovar tud beleköltözni. Nagyon sok magányos méh, amelyektől nem kell félni, ők nem fognak minket megszúrni, ezek nem olyan házi méhek, amelyek mondjuk védik a kaptárukat, védik a családjukat, és fullánkjuk van, ezek a legtöbbször nagyon jámborak, nagyon akarni kell, hogy ők megcsípjenek minket, vagy megharapjanak. Ezek is beleköltöznek, és ők nagyon hatékony, nagyon fontos megporzók, de beleköltözhetnek darásfajok is, és itt is el kell oszlatnom egy kételyt, hiszen amikor a darazsakról beszélünk, ugyanúgy, mint a méheknél, mindenkinek egy darab faj a házi méh jut eszébe, a darazsaknál is mindenkinek azok a papírdarazsak, padlásdarazsak, vagy német darázs jut eszébe, ami egy nyári délután odajön, és az ebédünk, vagy a sörünk körül legyeskedik, és próbál belőle elcsípni valamit, vagy megcsíp minket. A darazsak az egyik legszínesebb taxonómiai csoport a rovarok között, és ezeknek egy nagyon pici, a jéghegy csúcsa ezek a darazsak, amelyek kolóniában élnek és megcsípnek minket. A nagyobb részük nagyon hasznos, magányos darázs, amelyek a kártevőket gyérítik, amelyek például az ilyen méhhotelekbe vagy darázsgarázsokba is beköltöznek, és ezek tényleg a poloskákat is gyérítik, a hernyókat is gyérítik, szóval nagyon hasznos az ő ökológiai funkciójuk.
Egy kicsit azért reflektálnék azokra, amiket most behoztál így a félelemmel kapcsolatban. Uh-huh. Most nem hiszem, hogy meg tudunk győzni embereket egyik pillanatra a másikra, hogy ne féljenek ezektől az állatkáktól, de mégis mit tanácsolsz? Tehát most nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy a nagy részük az inkább kávé fél tőlünk, mint hogy megtámadjon. Igen, de hogy mit tudunk csinálni, hogyha egyszerűen iszonyodunk ezektől, és egyáltalán, meg mondjuk akár gyerekeknek hogyan tudjuk elmagyarázni azt, hogy nem kell tőlük félni, és nem kell őket bántani. Ez is szerintem egy nagyon fontos szempont, mert azt szoktam látni, hogy sokszor az emberek össze-vissza csapkodják ezeket a méheket és darazsakat, és nekem azonnal az ugrik be, de hát, hogy az is egy élőlény, nyilván én így gondolkozom, de hogyha mondjuk nem az élőlény szempontjából gondolkozom, hanem a biodiverzitás szempontjából, az az egy kis élőlény is nagyon sokat számít. Szóval nálam az kapcsol be, hogy egyet se hagyjunk kárba veszni, úgymond, és ne bántsuk őket.
Én azt hiszem, hogy a félelem elkerülésének az első lépése az az, hogy megismerjük őket. Tehát, hogyha már tudjuk, hogy kikről van szó, akkor már nem félünk tőle. A méhészek is legtöbbször, amikor látjuk őket, akkor be vannak költözve, méhész kalap, kesztyű, hogy nehogy megcsípjék őket. De én heti szinten járok különböző méhészekhez az országba, főként bioméhészekhez, és azt látom, hogy a legtöbbször nem öltöznek be. Úgy szabad kézzel fogdossák a méheket, akár több száz méh is ott van a kezükben, és nem szúrják meg, nem csípik meg őket, ha ismerik őket. Ugyanígy van a darazsakkal is, azok is a legtöbbször békességben megvannak mellettünk, nem fognak minket megcsípni. De ráadásul most egy olyan csoportról beszélünk, amik ha akarnának, se tudnának bennünk kárt tenni. Tehát azok a rovarok, amelyek ezekbe a méh hotelekbe, vagy rovarhotelekbe költöznek, ezek a legtöbbször nem is képesek, hogy ártsanak nekünk. És hogyha egy ilyet kihelyezünk, és kicsit közelebb engedjük magunkhoz, megismerjük őket, figyeljük, ahogy kibe járnak a méh hotelből ezek a jószágok, akkor szerintem már közelebb kerültünk, az megismertük, és már kevésbé fogunk tőlük félni.
Nagyon jó, nagyon szépen köszönöm. Még azért az nagyon érdekelne, hogy te hogyan kapcsolódsz ez az egész témához? Tehát, hogy neked mi a történeted a méhekkel és a hasonló társaikkal? Miért kezdtél ezzel foglalkozni, és miért a tudományos területen belül munkálkodsz?
Válaszolhatok előtte még arra, hogy mit tudunk még csinálni? Nem a balkonládánkon?
Persze.
Tehát amit még tudunk tenni a megporzók érdekében, ha több, mint egy kis erkélyünk van, hanem mondjuk van egy családi házunk, vagy egy kertel, akkor ott például, ami a legkönnyebb, amit tehetünk, hogy nem egy golfgyepet állítunk elő, egy pázsitot, hanem hagyjuk, hogy felnőjenek ebben a virágzó növényfajok. Nem az a legjobb megoldás, hogyha egyáltalán nem kaszálunk, vagy nem nyírjuk a füvet, hanem az a legjobb megoldás, hogyha ezt változatosan tesszük. Van egy rész, amit levágunk, ott hagyjuk, hogy újra sarjadjon, és fel tudjanak jönni virágos növények, egy másikat inkább meghagyjuk. Ezt lehet esztétikusan is csinálni. Nagyon jó példákat látok arra, hogy ösvényeket, meanderező ösvényeket mozaikosan vágnak bele fűnyíróval az emberek a saját gyepékbe, és vannak virágzó foltok, vannak, amik már elvirágoztak, vannak, amik még csak éppen most kezdenek virágozni, és ezek a leghasznosabbak a megporzók számára, hogy mindig van valamilyen táplálék az adott helyen. Amit még tehetünk, hogy mi magunk létrehozunk virágos területeket, tehát magvetéssel. Ebben az esetben arra kell figyelnünk, hogy őshonos vetőmagokat vegyünk, ha van rá lehetőségünk. Nem akarok most konkrét cégeket ajánlani, de az interneten elérhetőek olyan források, amelyekben beszerezhetőek őshonos virágos növények vetőmagkeverékei, és annál jobb, minél változatosabb egy ilyen vetőmagkeverék, minél többféle virág van benne. Ez több minden miatt van. Az egyik az, hogy az őshonos méhfajok ugye a több tízezer év alatt együtt fejlődtek ki itt a Kárpát-medencében az itt őshonos növényekkel, és vannak specialisták. Virágokból is vannak olyan, amik speciálisan igénylik egyfajta megporzónak a jelenlétét, és a megporzóknak is van olyan specializálódásuk, hogy egy bizonyos virágnak a nektárját vagy pollenjét tudják elérni. Tehát minél többféle, annál többféle megporzónak tudunk segíteni, és az is nagyon fontos, hogy az egész évben folyamatosan virágzó vetőmagkeveréket válasszunk, tehát nem elég az, ha csak tavasszal virágzik, az a fontos, hogy egész nyáron virágozzon, ezt ha kell, akkor akár locsolással is el tudjuk érni. De ez a legfontosabb, mert itt a mi klímánkon elsősorban ez a nyár közepe, nyár vége, amikor a virágkínálatban hiány mutatkozik a méhek és a megporzó rovarok számára.
Mielőtt áttérünk a te motivációidra, maga te történetedre, említetted, hogy méhlegelő, és eszembe jutott, hogy ezt még meg akartam kérdezni. Ugye szerintem szinte mindenki találkozott már ezzel a projekttel. Abban most nem vagyok biztos, hogy csak a fővárosban, vagy egész országban ez jelen volt, meg van, de érdekelne a te szakmai véleményed a méhlegelő projekttel kapcsolatban.
Igen, ez egy nagyon izgalmas kérdés, és...
Elég igen, sok támadást kapott.
Így van. Nem csak a fővárosban van ez egyébként, hanem vidéki városokban is megkezdődött. Most a teljesség igénye nélkül én tudok Veszprémről, Székesfehérvárról, Szegedről, ahol ilyen jellegű kezdeményezések vannak. Ezek nagyon hasznosak. De szerintem itt már az elején tisztázni kell azt, hogy mit nevezünk méhlegelőnek, mert itt is két dolog keveredik szerintem az emberek fejében, még a szakmabelieknek a fejében is. A méhészek azt hívják méhlegelőnek, amikor egy virágzó növényfaj egy helyen tömegesen virágzik. Ilyen például ugye az akác, amely egy nagy akácerdő egyszerre virágzik, és erről a méhek csak az akác virágairól hozzák a nektárt, és ezért lesz fajta mézünk, akácmézünk, amit nagyon sokan szeretnek, hungarikum is. És a méhészeknek úgy néz ki az évük, hogy mélegelőről mélegelőre vándorolnak. Tehát először kezdenek olyan helyen, ahol gyümölcsfák vagy füzek virágoznak, aztán tovább mennek egy olyan területre, ahol a repce virágzik, ott a repce a mélegelő, aztán mennek tovább az akácra, aztán mennek tovább a hársra, aztán napraforgó, aztán esetleg még a év végén az aranyvesző vagy szolidágó, és ezek nekik a mélegelők, most a teljesség igénye nélkül. Mert ott egy virág tömegesen virágzik. Csak hogy amikor a vadon élő megporzókról beszélünk, azok nem képesek ilyen nagy mértékben helyet változtatni. Ezért az ő esetükben a mélegelő egészen más jelent. Az ő esetükben azt jelenti a mélegelő, hogy egy olyan terület, amin változatos virágkínálat van az egész évben. Kora tavasztól, akár őszig. Ez a társas vagy szociális méheknél, mint amilyenek a poszméhek, amelyek egy kis kolóniát, egy kis családot hoznak létre, fontos, hogy kora tavasztól őszig legyen mindig, ami virágzik, mindig tudjanak hordani, és tudják az utódaikat nevelni, és ő maguk is tudjanak táplálkozni. A magányos méheknél, ami ugye a több száz faj él Magyarországon, és több tízezer faj világszinten, pedig ők néhány hétig vagy néhány hónapig élnek csak. Az a fontos, hogy amikor ők aktívak, akkor megtalálják a szükséges virágforrásokat. Tehát az a méh, ami március közepétől április közepéig él, hogyha azon a területen, ahol ő kifejlődött, ott nem talál virágforrásokat, akkor vagy elvándorol onnan, vagy elpusztul. És akkor itt visszatérnék a városi mélegelőkre, mert a városi mélegelők szerintem ez utóbbi szempontból hiánypótlóak, hogy mindig az volt a fejünkben, hogy az a szép és rendezett, hogyha ha szépen rövidre van nyírva a pázsit a parkokban, meg a köztereken.
Vagy ugyanolyan virág van esetleg egy helyen.
Így van, igen.
Mondjuk tulipán, vagy nárcisz, ennyi, kész.
Így van, ezzel nagyon jól rátapintottál, szerintem a méheknek ilyen szinten a védelme, az ott kezdődik, hogy megváltoztatjuk a fogalmunkat, amit a szépről alkottunk. Ha a szép az nekünk az a végtelen hullámzó búzatábla, vagy az a sárga repcetábla, amikkel szemmel lát, vagy a zöld pázsit tujával, akkor azzal nem segítünk a méheknek. Hogyha rájövünk arra, hogy az is szép, hogy változatos vadvirágok az egyik fél méter magas, a másik csak 5 centi magas, és ezek tarkítják egy parknak egy szegletét, akkor ezzel már nagyon sokat tudunk tenni a méhekért. És a fővárosi, de egyes kerületek, meg egyes vidéki városokban elindított mélegelő projektek, a kutatócsoportunk méri föl ezeknek egy részét, és nagyon pozitívak az eredmények. Tehát ott, ahol nem is vetettek semmilyen virágzó növényfajt, csak annyi, hogy egy picit extenzívebbé tették a kaszálást, tehát ritkábban nyírják le a füvet, már ott szignifikánsan megnőtt a megporzóknak a száma, tehát már ezzel segítettünk, de hogyha még teszem azt, még ezt még jobban kidolgozzuk, ezt a kezelési módszert, hogy hogyan vágjuk a füvet, milyen magasságig, hol, esetleg mozaikosan vagy meanderezően vágunk egy parkban füvet, esetleg vetünk kimondottan olyan virágos növényfajokat, amelyek őshonosak, tájba illőek, támogatják a megporzókat, és esetleg a kritikus időszakban virágoznak, tehát mondjuk nyár közepén, amikor egyébként minden kiég, akkor ezzel nagyon sokat tehetünk értük. És már csak a legkisebb, tehát kevesebbet kaszálunk, már azzal sokat tettünk, és egy elég széles skála van, amit még tehetünk értük. És a mélegelő projekthez, amit a fővárosban volt, ez...
Megvan is, nem?
Megvan is, bocsánat, zajlik. Igen, tehát ez fut. Ez ugye kapott egy politikai hangot, ami sokak szerint káros, az elején legalábbis úgy tűnt, de én azt gondolom, hogy ez nagyon is hasznos, hogy erről a témáról emiatt a szélesebb közvélemény is, akik egyébként az ökológiai témák iránt nem fogékonyak, de emiatt ők is hallottak erről, és talán meghallották azokat az érveket is, amelyek mellette szólnak.
És van rálátásod esetleg arra, hogy milyen most egy pár év távlatában ennek az egész ügynek a társadalmi elfogadottsága? Mert amikor ez elindult, akkor nagy port kavart, ahogy te is mondod, és szerintem inkább ellenkezés volt, mint támogatás. Most viszont úgy látom, hogy nem csak megszokták az emberek, most tényleg ez egy ilyen szubjektív vélemény az ismeretségi körből, és elkezdték látni az értékét ennek.
Nem, én sem tudok ennél pontosabbat, hogy az emberek hogyan látják, de azt látom, hogy egyre több vidéki nagyváros, kisváros csatlakozik mélegelős programokhoz, tehát csinálnak, már úgy alakítanak ki körforgalmakat, hogy annak a közepe az mondjuk egy mélegelő legyen, vagy különböző kerületek is így csatlakoznak, és már a közterületeket úgy hozzák létre, hogy oda nem füvet vetnek egy parkosított részre, hanem mélegelőt hoznak létre, és azt is látom, hogy egyre nagyobb igény van a különböző mélegelő célt szolgáló vetőmagkeverékekre, és egyre nagyobb területeken vannak ezek. Szóval azt gondolom, hogy ez egy egyre népszerűbb téma, és ennek nagyon örülök, hogy ez ebbe az irányba halad.
Na és akkor végül, de nem utolsó sorban, mivel olyan lelkesedéssel mesélsz erről az egész témáról, tényleg érdekelne, hogy ez neked honnan jött, és miért ezt a szakterületet választottad, és az is, hogy miért a kutatás, tehát hogy miért a tudományos berkeken belül foglalkozol ezzel.
Nekem azt hiszem, ez nem volt egy olyan nagyon tudatos útvonal vagy pályaválasztás a legelején, mondjuk a középiskola után. Én alapvetően a mezőgazdasággal szerettem volna foglalkozni, anélkül, hogy lett volna valami konkrét hátterem, azon kívül, hogy mondjuk nagyszülőket láttam, ahogy a veteményesben dolgoznak, és segítettem nekik. Ezen kívül nem volt ennél konkrétabb elképzelésem, de azt gondoltam, hogy nagyon szeretem a természetet, és valamilyen olyan módon akarok a természethez csatlakozni, ami egyben egy produktív tevékenység. És miközben ezt tanultam, tehát a mezőgazdaságot jöttem rá, hogy ezzel komoly károkat is okozunk az élővilágnak, talán nagyobb károkat okozunk, mint amennyi hasznot. Viszont felfigyeltem olyan módszerekre, amelyek hasznosak az élővilág számára. Tehát miközben az agrártermelés folyik, aközben valójában segíthetünk az élővilágnak. Ez a te általad is már behozott regeneratív mezőgazdaság, vagy permakultúra, vagy ökogazdálkodás, sorolhatnám ezeket az alternatív módszerek, ezek mind-mind igyekeznek választ adni ezekre a kihívásokra. És nekem az egyetemen, a Gödöllői Egyetemre jártam, és ott az egyik tanárom, Sáros Pataki Miklós vont be az ilyen vadméhekkel kapcsolatos kutatásaiba, és ott szerettem meg ezt a világot. A házi méhekkel már korábban is foglalkoztam, voltam méhész segéd egy méhésznél évekig, de a vadméheknek ez a nagyon változatos és magával ragadó világa, ez ott kezdett el előttem kinyílni, és azt látom, hogy itt nagyon jól kapcsolódik az, hogy védjük a természetet, hiszen a megporzók védelmével egyben a biodiverzitást is védjük, de egyben magunkat is védjük, hiszen ez az ökoszisztéma szolgáltatást, a megporzást, azt fenntartjuk, ami a mi emberi jóllétünknek is köszönhető. Tehát valahol a méheken keresztül a természet szeretete, meg egyébként a nyers gazdasági, tehát ezek a nyers gazdasági tényezők is ugyanúgy megjelennek. És még a harmadik láb is ott van, ugye a társadalmi jólét, ami pedig akár ezekben való gyönyörködés, ezekben a méhekben, akár az nekik létrehozott mélegelőkben való gyönyörködés, vagy csak simán az, hogy az élővilág sokszínű, tehát mind a három lába egy fenntartható életnek az kapcsolódik a megporzó rovarokhoz.
Köszönöm, hogy ezt is megosztottad velünk. Még azt mindenképpen szeretnélek megkérni, hogy ha egy mondatot kéne üzenni a nézőknek és hallgatóknak, ami a méhekkel kapcsolatos, akkor mit mondanál nekik?
Talán azt üzenném, hogy a méhek és a megporzórovarok az egy nagyon-nagyon változatos közösség, és nagyon sokban függünk tőlük, és rengeteg eszköz van a kezünkben, hogy tegyünk értük, akár nagyobb eszközök, mint például olyan mezőgazdasági, meg természetvédelmi rendszerek támogatása, amelyek őket hozzák előtérbe, de akár csak a vásárlásunkkal, vagy a saját kertünkben való tevékenykedésünkkel rengeteget tehetünk értük.
Nagyon szépen köszönöm ezt az inspiráló beszélgetést. Én most már eddig is másképp tekintettem a méhekre és a beporzó rovarokra, de most még inkább kaptam egy teljesen új perspektívát.
Én is nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést.
A nézőknek és hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, találkozunk két hét múlva. Sziasztok! A műsor támogatója a K&H Bank, a fenntarthatóság és a zöld finanszírozás szakértője.